Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljanak Téged, Istenem. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, pedig tudom, hogy megváltóm önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltóm áldozata. Nevelj igazi szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek Téged, Istenem, bocsáss meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen bennünket. Mindezért dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumának 8. fejezetében a 48. verstől az 59-ig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te is, ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt. A proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, kiment a templomból. Amen. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istenünk beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes első könyvének 22. fejezetében, az első 14 verset a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra. Ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felelt. Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte. Itt van a tűz, meg a fa. De hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám. Rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma azt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Amen. Szeretett drága gyülekezet, Böjt 5. vasárnapján egy olyan bibliai történet áll előttünk, mely azt gondolom, hogy keresztény körökben és gyülekezetekben jól ismert, ugyanakkor nem könnyen érthető és valljuk be őszintén, egy kicsit talán nehezen is emészthető történet. Őszintén vessük fel azokat a kérdéseket és gondolatokat, amelyek megfogalmazódnak a szívünkben ezt a történetet hallgatva. Hogyan kérhet ilyet Isten Ábrahámtól? Miért kér ilyet Isten? Milyen az az Isten, aki ilyet kér egy apától? Van, aki tovább is gondolja, én nem szeretnék egy ilyen Istennel találkozni. Félelmet kelt az emberben talán ez a történet, mert talán azt meri gondolni az ember, hogy az Isten nem szeret. Nem szeret bennünket, nem szereti igazán Ábrahámot. Játszik velünk, és ez az Isten az, aki a szeretet Istene. Én azt gondolom, hogy teljesen természetes ez, hogy sok-sok aggodalom és kétség felmerül az emberben ezt az igét hallva, Isten személyét illetőleg. És épp ezért nagyon is szükségszerű, hogy az ilyen igazán nem könnyen értelmezhető ige szakaszoktól se féljünk, hanem igenis bátran vegyük elő, és elő is kell venni, és kérjük Istentől az igének tiszta értését. Legelőször is azt nagyon fontos tisztázni, drága gyülekezet, hogy a Teremtő Isten, aki ezt a világot teremtette, fenntartja, ez a Teremtő Isten az ember áldozat ellen van. Ez nagyon egyértelmű a Szentírásban. Izrael népének vallási életében nem volt, soha nem volt áldozat bemutatás, ami Isten akaratának tetsző lett volna. Míg mondjuk el, hogy Izrael népét körülvevő pogány népek életében igenis jelen volt az ember áldozat bemutatás. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Izrael népe nagyon sokszor hátat fordított Istennek, elfordult Istentől, és átvették a környező pogány népek istentelen szokásait. És a teljesség igénye nélkül hadd hozzak fel pár ige szakaszt, amely erről beszél. Mózes könyvében, ugye rögtön a legelején, amikor Isten adja a törvényt a népnek, Mózes által, a törvényben ott van, hogy ne ölj, ezt mondja Isten. És több profétánál is lehet olvasni. Jeremiás proféta könyvében, a 7. fejezetben, de ugyanígy a 19. fejezetben is olvasunk arról, hogy mi Isten véleménye az ember áldozattal kapcsolatban. Ezt mondja az ige. Mert olyat követtek el a júdaiak, amit rossznak látok, így szól az Úr. Förtelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amelyet nevemről neveztek el, és tisztátalanná tették azt. Fölépítették a Tófet áldozóhalmait, a Ben-Hinnom völgyében, tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, és eszembe sem jutott. Egy másik helyen így szól Isten igéje. Áldozó halmokat is építettek a Baálnak, és elégették fiaikat égő áldozatul a Baálnak, amit én nem parancsoltam, nem rendeltem, sőt, eszembe sem jutott. És egy másik helyen, a Királyok második könyvében, amikor Izrael és Moab harcol egymással, és a moábiták vesztésre álltak, akkor azt olvassuk, ekkor fogta elsőszülött fiát, mármint Moab királya, aki ő utána lett volna a király, és feláldozta égő áldozatként a várfalon. Emiatt olyan nagy felháborodás támadt Izraelben, hogy fölkerekedtek és visszatértek hazájukba. Tehát Izrael népének életében is azt látjuk, hogy attól függött, hogy hogyan állnak az ember áldozathoz, hogy ők hogyan álltak Istennel. Amikor Istennel kapcsolatban voltak, amikor jó úton jártak, akkor nem volt Izrael népének életében ember áldozat bemutatása. Amikor viszont eltértek Istentől, akkor olvassuk azt, és átvették a pogány népeknek a szokásait, olvassuk azt, hogy igenis a Baálnak ők is áldoztak, de Isten előtt ez utálatos volt. Tehát nem kedves Isten előtt az ember áldozat. De akkor föltehetjük a kérdést, és azt gondolom joggal tehetjük fel a kérdést, hogy akkor mégis miért kér ilyet Ábrahámtól? miért kéri azt Ábrahámtól, hogy menjen el, és áldozza föl Izsákot, az ő egyetlen fiát, aki idős korában született, aki az ígéret gyermeke, áldozza fel. Hát én azt gondolom, szeretett testvérek, hogy ha Isten valamit kér az embertől, annak nagyon nyomós oka van, és mindig célja van az ő kérésének. Ennek a csodálatos igeszakasznak, azt tudom erre mondani, hogy ennek a csodálatos igeszakasznak nagyon fontos jelentősége van, több szempontból is. Mert fontos azt megjegyeznünk, hogy igenis Isten a benne hívő embertől engedelmességet vár, és próbára teszi Ábrahám hitét. Helytelen az a cím, voltak olyan bibliai kiadások, amikor azt a címet tették ennek a fejezetnek az élére, hogy Izsák feláldozása. Nem lett Izsák feláldozva. Nem lett Izsák feláldozva. Próbára teszi Isten Ábrahám hitét, és ez nagyon különböző dolog. És igenis Isten az ő embereitől hűséget vár, és engedelmességet vár. És csak gondoljuk végig a mi hívő életünket, hogy hányszor és hányszor nem járunk engedelmességben. És hányszor elhagyjuk az Urat. Istennek tehát egyrészt van egy ilyen terve Ábrahámmal, hogy megpróbálja az ő hitét. A mi hitünk is van, amikor próbákhoz ér, szeretett testvérek. És vajon kitartunk-e a próbák közepette? Vajon engedelmeskedünk-e a próbák közepette? Vajon tudjuk-e azt, hogy a próbának célja van, és a próba az értékes? Másrészt, azt is nagyon fontos meglátnunk, hogy nagyon egyértelmű összefüggések vannak az Ó és az Új Szövetség között. Mert az Ó Szövetség még csak Krisztusra mutat, míg az Új Szövetségben Krisztus egészen közel jön hozzánk. Hiszen az Új Szövetségben olvasunk arról, hogy Krisztus megszületett, hogy Krisztus közöttünk járt, szolgált, hogy Krisztus értünk meghalt, feltámadt, és ma is él. És aztán terjed a kereszténység, és jönnek létre a gyülekezetek, és hitébred az emberek szívében a Krisztus követésre. Mert bizonyságot tesznek mindazok, akik a Krisztus Jézusban való élő hitre jutottak a Szentlélek által. A Szentírásnak ez a két része tehát, az Ószövetség és az Új Szövetség egymás nélkül nem érthetőek, és ahogy az énekben is énekeltük, a legelején a proféták megmondották, és Isten igenis az Ószövetségben nagyon sok proféciát elénk ad. Ugye már ott a legelején, amikor bűnbe esik az ember, Ádám és Éva, akkor azt mondja, hogy jön majd valaki, aki a kígyó fejére tapos. Ez egy profécia, mert aki a kígyó, azaz a sátán fejére tapos, és aki legyőzte a sátánt, az Jézus Krisztus. És ez is egy profécia. Ábrahám próbatételén keresztül Isten üzen az egész emberiségnek. Mert azt mondja, a te egyetlenedet áldozd fel, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és az Új Szövetségben ott van, szeretett testvérek, hogy az egyetlen, egyedüli, igazi, tökéletes áldozat. Tudjuk, ezt hirdetjük, erre készülünk. Húsvétkor föláldoztatott a mi bűneinkért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát fontos érteni az áldozatnak a jelentőségét, és az áldozat jelentőségét nem kívánom most részletesen ismertetni, hiszen ha csak kinyitjuk a Szentírást, akkor és valaki azt mondja, na, kiolvasom a Szentírást, lehet, szeretett testvérek, hogy Mózes harmadik könyvénél meg fog állni. Mert az az áldozatok sokasságáról szól, a pontos leírásáról, hogy mit szabad, mit nem szabad, az Istennel való életnek egyfajta rendszeréről beszél, hogy hogyan is ez a vallási életükben is hogyan mutatkozott meg. Az áldozat tehát egy vallásos cselekmény volt Isten kiengesztelésére. Sok fajtája van az áldozatnak az Ószövetségben, de a legfontosabb a bűnért való áldozat bemutatása volt. És azt gondolom, ha valaki bűncselekményt követ el, nem lehet ma sem elintézni a bíróságon annyival, hogy sajnálom, igyekszem majd legközelebb ilyet nem tenni. Az igazságszolgáltatás ma is megköveteli azt, hogy a vétkes megfizessen a tettéért. És Isten igazságos szeretett testvérek, akiben nincs bűn, akiről azt mondja a Szentírás, hogy ő az egész lényét tekintve szent. Éppen ezért a Szent Isten jelenlétébe csak úgy mehet be az ember, hogy előtte a bűnét rendezni kell. Oda nem lehet bevinni bűnöket. Egyszer valakitől azt hallottam, teljesen mindegy, hogy te egy kis batyunyi bűnt viszel magaddal, vagy egy egész kamionnyit húzol magad után. Ha a bűn ott van az életedben, és nem bántad meg, akkor nem fogsz bemenni az Isten országába. A bűnt tehát rendezni kell. És ezért volt Izrael népének életében jelen az áldozat bemutatás, amit Isten rendelt el. Valójában így szereztek engesztelést a bűneikért, amelyre tehát szükség volt az Ószövetségben, de az Új Szövetség arról szól, hogy Krisztus egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. A zsidókhoz írt levelet otthon tessenek föllapozni. Részletesen olvasunk benne arról, hogy Krisztus a közben járó Isten és ember között, aki egyszeri és tökéletes áldozatával rendezte a bűnkérdést. Kiengesztelte Istent a mi bűneinkért, mert bűneink büntetését vette magára a Golgota keresztjén. A mi bűneinkért szenvedett, halt meg a Golgotán, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. Éppen ezért fontos, hogy az áldozat jelentőségét, fontosságát értsük az Ószövetségben, és tudjuk értelmezni az Új Szövetségre. Isten tehát ezen a történeten keresztül rá szeretne már az Ószövetség elején arra mutatni, hogy az igazi engesztelő áldozatról ő fog gondoskodni. Milyen csodálatos dolog az, amikor olvassuk a Szentírásban, hogy Izsák megkérdezi az ő apját, apám, ő pedig így felelt, itt vagyok, fiam, a fiú megkérdezte. És azért képzeljük el ezt a helyzetet, ezt a szituációt, hogy mennyire nehéz lehetett ez Ábrahámnak. De azt gondolom, ő valósággal hitte azt, amit mondott a fiának. Nem volt benne kétség. Hitte. Itt van a tűz, ezt kérdezi tőle Izsák. Itt van a tűz, meg itt van a fa. De hol van az áldozatra való bárány? Áldozni nem szoktak menni, úgyhogy áldozatra való bárányt nem visznek. Ábrahám pedig ezt mondja neki, Isten majd gondoskodik. Isten majd gondoskodik, fiam, az áldozatra való bárányról. És ő ezt hiszi. És így mennek ketten együtt tovább. Sokszor vagyunk olyan élethelyzetben, amikor olyan kilátástalan minden. Szerintem Ábrahámnak ez egy ilyen pont lehetett. Egy nagyon nehéz pont. És ő hiszi rendíthetetlenül. Isten majd gondoskodik. És ez egy profécia. Mert ki volt, aki gondoskodott az áldozatra való bárányról? Arról, hogy Isten és ember újból kapcsolatba lehessen egymással? Ki gondoskodott arról, hogy nyitva legyen a menny kapuja? Mindannyiunknak, mindazoknak, akik bánják a bűneiket, őszintén és igazán, és akarnak Krisztussal élni közösségben? Nem mi nyitottuk ki azt a kaput. Nem a jóságunk nyitja ki, nem a szeretetünk nyitja ki, ami annyira törékeny és annyira múló, és sokszor annyira érdek. Érdek szeretet. Nem igazi. Ő nyitotta ki. Isten nyitotta meg a menny kapuját Krisztus által. És hagyd tegyük fel a kérdést. Hiszünk-e az Úr szavának akkor is, amikor az teljesen hihetetlen? És akkor ott Ábrahámnak az is kérdés volt, hogy bízik-e az ígéretben, amit kapott az Úrtól? Hiszen tudjuk az Ószövetségből, hogy Isten Ábrahámmal szövetséget kötött. És ebben a szövetségkötésben, amit aztán meg is erősített Isten, ebben a szövetségkötésben Isten megígéri Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszi, hogy megáldja, és általa nyer áldást a föld minden népe. Az Úr azt mondja Ábrahámnak 1 Mózes 15:5-6-ban, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Ábrahámot úgy szoktuk emlegetni, hogy a hit ősatja, aki szilárd hitéről vált ismerté. És azt gondolom, nem könnyen jutott el ennek a hitnek ennek a fokára, ugyanis a hitben is növekedni kell, szeretett testvérek. Ahogy látom a kicsi gyermekeimet felnőni, ahogy látom, hogy Mánuel egy évvel ezelőtt milyen pici és törékeny volt, és most már elkezdett menni és járni, és mondja a dolgokat, és beszél, és mondja, és mondja. Szeretett testvérek, ahogy egy kicsi gyermek növekedésnek indul, ugyanígy, amikor a hit megszületik a szívünkben, a Szentlélek által, hát annak is növekedésnek kell indulnia. Meg kell erősödnünk a Krisztusban, mert ez a világ nem Krisztust hirdeti, és ez a világ minden eszközzel el akar bennünket Krisztustól tántorítani. És ne gondolja valaki is, hogy lehet szendvics életmódot élni. Hogy egy kicsit diszkózom, bulizom, részegeskedem, paráználkodom, közben pedig jól el vagyok a gyülekezetben is. Ez megy egy darabig, de Isten előtt nem kedves. Mert a bűneinket el kell hagyni, és abból meg kell térni Krisztushoz, és engedni kell, hogy ő az életünket átformálja. És szeretett testvérek, ő átformálja a mi életünket. És csetlünk voltunk sokszor. Ábrahám is elesett. A hit ősatja is. Olvassuk a Szentírásban. Mit olvassunk róla? Ábrahámról? Ugye akkor, amikor Egyiptomba kellett menni a családjával a szárasság és éhség miatt, oda menekültek, akkor ott csődöt mondott a hite, hiszen a fáraó főemberei előtt letagadta a feleségét azért, hogy a saját bőrét mentse. És Isten ugye azt is megígérte neki, hogy Kánaán földjét neki adja. Aztán jön ugye a szárasság, meg az éhség. Kételkedhetett volna? Kételkedhetett volna. Lehet, hogy volt, amikor meg is fordult a szívébe, de azt mondja az ige, hogy ő hitt az Úrnak. Ezért lehet példa számunkra, szeretett testvérek. Lehet, hogy a körülmények azt mutatják, hogy nem kellene hinned, nem kellene bíznod, nem történik semmi változás, de te csak higgyél az Úr ígéretében, és támaszkodjál rá. És Ábrahám életében ez volt az utolsó és nagy próba. Volt, amikor elbukott, de ugyanakkor már megtapasztalta életében Isten ígéretének a beteljesedését is. Hiszen lehetetlen lett volna emberileg nézve, hogy egy 100 esztendős embernek gyermeke szülessen, de az Úr számára nincs lehetetlen, és tudjuk jól, hogy Izsákot Ábrahám vénségére kapta. Izsákot, az ígéret gyermekét. És akire annyit várt, és bízott Isten ígéretében, aki számára most olyan kedves, most Isten ezt kéri tőle. De Ábrahám már megtanulta, hogy az Úr számára nincs lehetetlen. Ha akarja, még a halálból is vissza tudja hozni az ő fiát. De nem, testvérek, Isten nem engedi az ember áldozatot. Nem engedi és nem kedves ő előtte. Sőt, egy helyen azt mondja a Szentírás, hogy a bakok bikát vérében nem gyönyörködöm. Isten csak azért engedi az áldozatot, mert tudta jól, rendezni kell a bűnkérdést. És Krisztus eljött, az Isten fia ebbe a világba, hogy nekünk életünk legyen, azoknak, akik hisznek ő benne. És még egy dologról hadd beszéljek, szeretett testvérek, amit már érintőlegesen említettem, hogy Ábrahámtól engedelmességet vár az Úr. És a példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy add a te szívedet nékem. Példabeszédek 23-26-ban. Isten ezt kívánja tőlünk, a szívünket. Nem az életünknek egy-egy részét, nem egy-egy részt kér belőlünk, nem csak az értelmünket, vagy a tehetségünket, a készségünket, vagy a pénzünket, vagy bár, nem csak egy-egy részt kér belőlünk, Isten, hanem azt mondja, a szívedet. Ez a legteljesebb odaadást jelenti Istennek. Könnyű ezt kimondani, hogy odadom a szívemet, de megélni, hogy őszintén az Úrhoz tartozom, hogy én ő benne, ő én bennem. És igenis, szeretett testvérek, van, amikor Isten próbára teszi a hívő embernek az életét, és a hitét, és a hűségét. Hogy valódi-e a mi szeretetünk, a mi ragaszkodásunk ő iránta. Mert nagyon könnyű szeretni Istent akkor, amikor semmi áldozatba nem kerül. És előttem van az a kép, ahol most a keresztényeket üldözik, és nem tudom hány embernek, talán 21-nek levágták a fejét azért, mert keresztények. Amikor az életébe kerül az embernek, hogy ő Krisztushoz tartozik, vajon akkor is tudjuk szeretni Istent? Akkor is vállaljuk őt, amikor áldozatba kerül? Isten nagy árat fizetett azért, hogy gyermekévé fogadjon bennünket. A legnagyobb árat fizette. Mi meddig megyünk el, amikor Isten áldozatot kér? És ne tessenek rám haragudni, de sokszor még a tizedet sem adom oda, vagy nem adjuk oda. Mert azt gondoljuk, ennyi kell a megélhetéshez. Van, amikor már a hetedik hajléktalan csönget be a parókia udvarára, és azt gondolom, hogy már elfáradtam az adásba. És akkor tudom, hogy nekem adni kell. Meg persze nevelni. Meg persze imádkozni értük. De a hívő embernek engedelmességben kell járni, és amit Isten vár tőled és kér tőled, hogy tedd meg, azt ne halogass, testvérem, hanem légy hű ő hozzá, mert ő előbb szeretett téged. Tehát ezt a kérést Isten próbának szánta Ábrahám életében. Isten tehát gondoskodik az áldozatról, és gondoskodott az egyszeri és tökéletes áldozatról, Jézus Krisztusról, hogy mindazoknak, akik ő benne hisznek, új életük, új szívük és örök életük legyen. Épp ezért, mert ilyen nagy volt a váltság ára, vegyük mi is komolyan Isten igéjét. Ne féljük, ne féljünk a nehéz ige szakaszoktól sem, hanem tegyük le bűneinket Krisztusnak megvalva, és fogadjuk el a bűnbocsánatot, melyet Isten Krisztusban kínál föl minden egyes embernek. Legyen ezért övé a dicsőség és a hála örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a történetet, és köszönjük, hogy megérthettük, hogy ez a te szeretetedről szól, mert gondoskodó Isten vagy, és gondoskodtál az áldozati bárányról, Ábrahámnál is, ott a Móriá hegyén, és gondoskodtál az áldozati bárányról, ott a Golgota hegyén, hogy nekünk örök életünk lehessen. Urunk, soha nem fogjuk tudni neked ezt eléggé megköszönni és meghálálni. És látod a mi tökéletlenségünket, és látod a mi bűneinket, esendőségünket. Kérünk téged, hogy ébresz bennünk igaz hitet, és add, hogy ez a hit növekedésnek induljon a mi életünkben. Áld meg a mi drága gyülekezetünket, Urunk, benned való hitben és őszinte, hozzád való ragaszkodással és hűséggel. Köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk, és köszönjük, Urunk, Böjt 5. vasárnapján, hogy Krisztus az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent leket, ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Gyülekezeti alkalmakat hirdetek. Gyülekezetünk énekkara ma 17 órakor kezdődő esti áhítat után tart próbát a gyülekezeti teremben. Presbiteri gyűlést tartunk március 25-én, szerdán, 17 órakor a gyülekezeti teremben. A gyermekek húsvéti ünnepségére hívjuk a testvéreket március 29-én, virágvasárnap, mely az Evangélikus Általános Iskola dísztermében lesz megtartva 17 órai kezdettel. A műsort a gyermekbiblia körösök, az iskola alsó tagozatos tanulói, az óvodások és gyülekezetünk ifjúsága adja. Az ünnepi műsor befejezéseként lesz a vasárnap esti áhítat megtartva. Nagyheti sorozat kezdődik március 30-ától április 2-ig, hétfőtől nagy csütörtökig, 18 órától a gyülekezeti teremben. Április 17-18-19-én az Egyházmegye csendes hétvégét szervez májiban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a presbiterek képviselőtestületi tagok, de gyülekezeti tagok jelentkezését is. Jövő héttől kezdve, tehát virágvasárnaptól a 8 órási istentiszteleti alkalmak már nem a gyülekezeti teremben, hanem itt a nagy templomban lesznek megtartva. Egyéb hirdetések: 1784. március 25-én 231 éve tették le templomunk alapkövét. Isten iránti hálával emlékezünk templomépítő őseinkre, akiknek hite és szorgalma példa kell, hogy legyen a ma élők és a következő nemzedékek számára is. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy március 29-én következő vasárnaptól áttérünk a nyári időszámításra. Az esti istentiszteletek ezentúl 6 órakor kezdődnek, a bibliaórák kezdete pedig megbeszélés szerint alakul. A Babababa klubba szeretettel hívjuk a kisgyermekes édesanyákat, a foglalkozásokat hétfőnként 10 órától fél 12-ig tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy az adójuk 1%-áról való rendelkezésnél gondoljanak az evangélikus egyházra és alapítványainkra. A kijáratnál elhelyezett szórólapokon minden információt megtalálnak. Lehet belőlük vinni és másokhoz eljuttatni is. Kérjük a testvéreket, hogy akiknek van már kiolvasott csendes percek, fénysugarak, vetés és aratás, vagy napi iget, áhítatos füzete, és nincs már rá szüksége, akkor azt legyen olyan kedves, adja be a lelkészi hivatalba, mert hasznosítani tudjuk. Köszönjük szépen! Az evangélikus élet pedig 275 forintért kapható a kijáratnál. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk szent fiad engesztelő szolgálatáért, amelyet az igével és a szentségekkel végez közöttünk. Urunk, köszönjük neked, hogy megváltottál bennünket véred által. Köszönjük drága gyülekezetünket. Köszönjük, Urunk, hogy munkálkodsz közöttünk szent lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy eléd jöhetünk örömünkkel és bánatunkkal. Urunk, így adunk hálát testvérünkért, akit a mai Isten tiszteleten megkereszteltünk. Könyörgünk ő érette és családjáért, hogy szent lelked által munkálkodj az ő szívükben, és őrizd meg őket a hitben, és add, hogy valóban növekedjen ez a hit Anikó szívében. Urunk, eléd visszük a gyászolókat, azokat, akik vigasztalásra szorulnak, Urunk, akiknek megszomorodott a szívük. Tudjuk, hogy csak te nálad van vigasztalás, Urunk. Így kérünk téged minden elhunyt testvérünk családjáért, szeretteikért, Urunk. Adj számukra igaz vigasztalást, reménységet, hiszen akik benned hunytak el, örökké élnek, és feltámasztod az igazakat, Urunk, örök életre. Urunk, könyörgünk a gyülekezet alkalmaiért, az Isten tiszteletekért, a bibliaórákért, az ifjúsági alkalmakért, a konfirmandusokért. Könyörgünk, Urunk, intézményeinkért, az óvodáért, az általános iskoláért, a gimnáziumért és a kollégiumért, az ott folyó munkáért, Urunk, hogy áld meg az ő munkájukat, add, hogy tudják hinteni a te igédet az ő szívükbe, a nevelők, a pedagógusok, és add, hogy az egyház is hely tudjon állni, és a te szolgáid hely tudjanak állni mindenhol, ahová te állítottad őket, és ahová állítasz bennünket. Így könyörgünk püspökeinkért, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökéért. Uram, hogy áld meg őket és vezesd őket, hogy úgy tudják pásztorolni az egyházadat, ahogy az előtted kedves. Urunk, sok minden van még a szívünkön, de hallgass meg közös imádságunkat is, amelyre te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.